Urunk, jövünk hozzád, jövünk a Te jelenlétedbe, jövünk, hogy táplálj bennünket a Te ígéd által, jövünk, hogy lélekben megpihenhessünk a Te jelenlétedben, a Te közeledben. Kérünk, adj nekünk hitet, hogy valóban érezhessük, hogy Te jelen vagy közöttünk. Adj nekünk nyitott fület és érzékeny szívet, hogy amíg itt vagyunk a Te jelenlétedben, megérthessük, amit mondani akarsz nekünk, és hogy cselekedjük is azt. Urunk, imádunk Téged, dicsőítünk Téged, és hálát adunk ezért az Isten tiszteleti lehetőségért is ezen a délutánon. Amen. Énekeljünk. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét, amit ezen a délutánon felolvasunk, és ami által szól hozzánk az Úr, megtaláljuk írva a 32. Zsoltárban. A 32. Zsoltárt olvassuk fel. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló, vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképp nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vígadjatok, mint ti igaz szívűek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk, hogy ezáltal az ige által is szólsz hozzánk a bűnbánó szavak Zsoltárával. Kérünk, hogy segíts nekünk is bevallani bűneinket, nyitva lenni az ige ösztönzése, tanúsága előtt, és legyen áldás az ige hirdetésén és az ige hallgatásán ezen a délutánon is. Amen.
Bizonyságom alap igéjeként két ige verset, pontosabban két és fél ige verset szeretnék én is felolvasni a testvéreknek, amely megtalálható a Lukács evangéliuma 5. részében. A Lukács evangéliuma 5. része, 4. versének a B mondata, fogom felolvasni az 5. verset és a 6., amely eképpen hangzik. Evez a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra, és felelvén Simon mondanéki, Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót, és ezt megtevén halaknak nagy sokaságát kerítébe, szakadozott vala pedig az ő hálójuk. Gondolkoztam és imádkoztam afelett, hogy a felolvasott igém, a József testvér felolvasott, a kijelölt igéből szolgáljak, de valahogy úgy éreztem, hogy a lélek arra indít, hogy ezt az igéből, ebből az igéből tegyek bizonyságot, amelyet az elmúlt, és ezen a héten foglalkoztam, és nagyon sokat mondott nekem, és nagyon felbuzdított, és meg is intett, és ezeket az igeversekből kapott üzenetet és áldást szeretném megosztani a testvéreimmel is. Amint láttuk, egy igen ismert történetből olvastam fel egy kis ige szakaszt. Nem akartam az egész ige részt felolvasni, hogy teljen az idő, mert tudom, hogy mindenki ismer ezt az ige részt. És én is ismertem, és nagyon sokszor olvastam, de most a héten különösképpen szólt hozzám. Ismerjük, hogy a tanítványok elmentek, tudjuk a történetet, elmentek halászni, egész éjszaka haláztak, kivetették a hálót többszörösen is, és többszörösen behúzták, és úgy olvassuk az igében, hogy nem fogtak semmit. És gondolom, hogy elcsüggettek. És tudnélik, ezek a tanítványok profi halászok voltak. És tudták a halászatnak minden csinyát, binyát. És kimentek, és egész éjszaka haláztak, és nem fogtak semmit. Úgy elképzeltem a tanítványokat, amint haláztak, és többszörösen kivetették a hálót, majd behúzták, eltelt 1 óra, 2 óra, 3 óra, és egyre jobban kezdtek fáradni, és ahányszor behúzták üresen a hálót, egyre csüggettebbek voltak, egyre reménytelenebbek voltak, hogy nem fognak semmit. És addig, míg eljött a reggel, és üres kézzel kellett visszahajózzanak. És az Úr Jézusnak a szava nagyon megfogott, azt mondja, hogy menjetek mélyebbre, és próbálkozzatok ottan. És úgy elgondolkoztam, és imádkozgattam, hogy nagyon sokszor, és én velem megtörtént, és hiszem azt, hogy a jelenlevők közül is mindenkivel, hogy mikor megtértünk is, és majd utólag is, nagyon sok emberért imádkoztunk. Nagyon sok családtagjaink vannak, testvéreink, gyermekeink, férj, feleség, akikért imádkoztunk nagyon sokszor. És imádkoztunk éveken keresztül. És nagyon sok iba meghallgatást tapasztaltunk. De voltak olyan személyek, akikért imádkoztunk, és minthogyha nem kaptunk volna választ. Imádkoztunk naponta lehet 2-3-szor is azért a bizonyos testvérért, kollégáért, barátért, akiket nagyon szerettünk, és szerettünk volna az Úrhoz vezetni. De minthogyha imáink nem találtak volna meghallgatásra. És lehet eltelt 1 év, 2 év, már lehet, már nem imádkoztam minden nap, csak hetente érte, vagy havonta. És belefáradtunk talán, elfáradtunk, mint a tanítványok, elcsüggettünk, mert többször kivetettük az ima, a bőt hálóját, a bizonságtevés hálóját is üresen kellett behúzzuk. Talán még emiatt a hitünk is meggyengült, és emiatt alább hagyott az imádkozásunk. És ebben az igében azt az üzenetet látom először is, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy menjünk mélyebben. Szálljunk magunk oda még mélyebben az Úrral való kapcsolatban. Az imádkozásunk ne legyen csak felületesebb, felszínes, még mélyebb legyen. Ha kell, még többet böjtöljünk, még többet imádkozunk, de ne csak liturgikus imákat, hanem mély, Istennel való közösségünket újítsuk meg. Legyen még mélyebb. És A másik üzenet, amit látok ebben az igében, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy vessük ki még egyszer a hálónkat. Adjunk még egy esélyt. A Bibliában, az Ószövetségben úgy olvassuk, azt mondja a próféta, hogy azt mondja az Úr a prófétán keresztül, tegyetek próbára engemet. Ez alkalommal is próba, tegyük próbára testvéreink az Urat. Újítsuk meg vele a kapcsolatunkat. Mélyítsük el ima életünket. És figyeljük meg, hogy az igében is, ahogy lássuk, a tanítvány Péter azt mondja, hogy mint azt mondaná, de nem ez van leírva, hogy Uram, hát annyiszor próbálkoztunk egész éjszaka, és mi tudjuk, hogy hogyan kell halászni. Az Úr Jézusról nem olvasunk feljegyzéseket, hogy halászott volna. És akkor, mintha azt mondaná, hogy te akarod megmondani nekünk, de végig azt mondja Péter, de azért engedelmeskedek, és megteszem. Mi lenne, ha ma mi is megfogadnánk az Úrnak, hogy Uram, én engedelmeskedni akarok neked, és újból meg akarom újítani az ima életemet. Újból tovább akarok imádkozni azokért az emberekért, akikről megfeledkeztem, vagy esetleg már nem imádkozok, mert belefáradtam. Szükségem van a te erődre, hogy megújítsál engemet. Szükségem van rád, Uram, mert a tanítványok kimentek halászni az Úr nélkül, és nem fogtak semmit. De az Úr parancsára kimentek és fogtak. Én hiszem azt, hogy odaszálljuk a mi életünket, és megújítsuk a kapcsolatunkat még mélyebben az Úrral. És még többet, még mélyebben imádkozunk. Én hiszem azt, ha kivessük hálóinkat, olyan halakat is fogunk fogni, akikről eddig meg se gondoltuk volna. És lehet a mi bizonyságtevésünk nem lesz csak olyan hitelét vesztett. És Péterre is olyan hatással volt ez, és a tanítványokra, hogy mikor kimentek és újra bevetették a hálókat, megtelt a háló halakkal. És oly sok halat fogtak, hogy kellett szólni a másik hajón lévő társaiknak is, hogy gyertek, és úgy megtelt a két hajó, hogy majdnem elsüllyedt. És én szinte látom, ahogy a tanítványok akkor, milyen buzgón, hiába fáradtak voltak, meg egész éjszaka halásztak. Szinte látom, hogy megújult az erejük, és milyen buzgón húzzák befele, megújult erővel a hálókat. És így meg tud újítani bennünket is az Úr, és így meg tud erősíteni bennünket, hogy odaszálljuk az életünket. A nagy kérdés, hogy kész vagyunk? Készen vagyunk, hogy megújítsa jó Isten a mi életünket? Készek vagyunk újból mélyebb kapcsolatba kerülni az Úrral? És majd néhány évvel később, miután az Úr Jézust megölik és megfeszítették, és feltámadt, mintha ez a kép újból megtörténne. Tanítványok elvesztették reményüket. Meghalt a Mester. És mint a hitük is meggyengült volna, mintha szélnek eresztették volna őket. És Péter azt mondja majd a János evangélium utolsó részében, hogy én elmegyek halászni, és a többiek azt mondták, mi is veled tartunk. És figyeljük csak, újból nem fognak semmit. És meglássák az Úr Jézust a parton. És az első történetben azt mondja Péter, mikor meglátta sok halakat, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És mikor megtörténik másodjára is ugyanaz az esemény, akkor Péter felismeri, mert annyira mély nyomot hagyott benne az alkoholi halfogás, hogy mély nyomot hagyott benne, így felismerte az Urat. És azt mondja, és úgy olvasok az igében, hogy belevetti magát a vízben is. Nem elfele fut az Úrtól, hanem hozzáfele fut, hozzá menekül. És nekünk is ez az evangélium, jöhetünk az Úrhoz, menekülhetünk hozzá, ő kész megújítani bennünket, csak készek vagyunk rá. És tudom, nagyon sokszor imádkoztunk olyan emberekért, akikről úgy érezzük, hogy az Úr nem hallotta meg a mi imáinkat. Lehet, hogy nem elég mélyen imádkoztunk. De az Úr azt mondja ma nekünk, vessük újból a hálót. Ne vesszük el a hitünket, reményünket. És folytassuk még nagyobb ellendülettel, még nagyobb erővel az imádkozást rokonainkért. És ugye az Úr egy gondolatot a szívemre helyezett, és egy olyan fogadalmat, hogy mi lenne, hogyha mi ma este mindnyájan, akik itt vagyunk, egy olyan emberre gondolunk, akiről talán felhagytunk imádkozni. Nem kell nyilvánosan megmondani, csak gondoljunk mindenki egy olyan ember, akivel eddig imádkoztunk, és most nem imádkozunk. És aki akarja, teheti azt, hogy megfogadja, hogy most egy hónapig ezért a személyre imádkozunk. Vessük a hálónkat, és lássuk meg, hogy az Úr hogyan dolgozik. És tegyük próbára az Urat. Amen. Most az énekkar szolgálatát kérjük.
Jézus,
Hannelore szolgálatát, és majd utána pedig a pengető zenekar.
Thank you.
Most a Nanta Lidia szolgálata következik, és ezt követően újból a zenekar szolgálatát kéri.
Mint a samáriai asszony. Közel jössz hozzánk és szólsz. Beszélsz velünk az élő vízről, és mint ott a kút mellett beszélsz a bűneinkről. Mi sem szeretjük, ha bűneinket firtatod. Szólj inkább akármi másról, egyházról, Bibliáról, vagy szólj akár az imádságról is, csak ne rólunk, csak ne a bűneinkről. Habár a szívünk súgja már, hogy itt veled, hogy itt most végre megtörténhetne a nagy csoda, amit remegve, félve várunk, csak ne a bűneinkről beszélj. Bár egyre jobban fájnak, ne a bűneinkről, ha belehalunk is, bár élni volna jó. Mester, de jó, hogy itt vagy. Ne is figyelj ránk, csak tedd, amit akarsz. Az lesz a jó nekünk. És bocsáss meg a mi bűneink. Amen.
Számon tartja mindent. szeretem, látja kudarcom, látja a sikerem. Ilyen az én Istenem. Még nem is éltem, ő már mert ilyen az én Istenem.
A maga feje után mentem, neki kellettem, azért, mert ilyen az én Istenem.
Ő tudja, mi a helyzet nála, számon tartja minden hajszálam. Ismeri a ezerszer megbocsát, nem bánt meg és nem ver át engem. Nem ítélel bűnömért, reményt ad és új esélyt, mert hisz bennem. Ismeri a múltam, ismeri a jelenem. Szeretem, látja kudarcom, látja a sikerem. Ilyen az én Istenem, ismeri a múltam, ismeri a jelenem. Annyira szeretem, látja kudarcom, látja a sikerem.
Szavát halljátok, meg ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Viszont Mózes az ő imájában, a 90. Zsoltárban azt írja, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Nem azt írja, hogy a mi hónapjainkat, vagy éveinket, hanem napjainkat. Mert felelősek vagyunk, és kegyelemből kapunk az Úrtól, minden napot. Ezért a költő a máról ír verset, amely a következőképpen hangzik. Turmezei Erzsébet ma. Holnap talán az ajkam néma, s hogy ne maradjak szerető szóval, senki adósra, úgy szóljak még ma. Holnap talán merev a lábam, segíts megváltom hűséges szívvel, szüntelen veled járni a mában. Holnap talán a karom sem mozdul, ma szent örömmel úgy tegye dolgát, mint a te szolgád itt és a síron túl. Holnap talán a szívem is hallgat, de ma hirdesse minden veréske, áldom, megváltom mentő hatalmad. A tegnapot befötte véred, tied a holnap, nekem csak ma van. Segíts hűséges szívvel ebben a mában szolgálni néked. Egy nagyon régi kis írott éneket szeretnék elénekelni. A korosabb testvérek lehet, hogy ismerik. Ez az ének az 50-es évekbe került Kalotaszegre a szilárdsági testvérektől. Akik ismerik, talán hát énekeljék, kísérjenek engemet vele. Ma itt vagyunk, hol leszünk holnap, bizonytalan nékünk minden nap, sem ég, sem föld, értünk nem kezes, hogy a halál még ma nem keres. E földön csak vándorok vagyunk, jön a halál, mikor nem várjuk, nem ad időt a megtérésre, el kell menni az ítéletre. Ó, te áldó álnok, bűnös nemzetség, ez az élet kínkeserűség, előbb-utóbb eljön a halál, boldogok leszünk, ha készen talál. Előbb-utóbb eljön a halál, boldogok leszünk, ha készen talál. Mi lesz velünk, ha jön a halál? Minden lélek Isten elé áll, jutalmat ad Isten azoknak, kik e földön néki szolgáltak. Jutalmat ad Isten azoknak, kik e földöt néki szolgálta. Ó, bár minden lélek megtérne, hogy Istentől kegyelmet nyerne, örök élet és dics korona lesz a megtérőknek jutalma. Örök élet és dics korona lesz a megtérőknek jutalma. Amen.
Tisztelet elején felolvasott Zsoltár az emberiség legnagyobb problémájával foglalkozik. Az ember úgy egyénileg, mint társadalmilag szembe kell nézzen néhány nagy kérdéssel. Az egyik ilyen kérdés az, hogy honnan jöttünk és hová megyünk. Az eredetnek és a célnak a kérdése. Egy másik kérdés, ami az embert foglalkoztatja, hogy miért érdemes élni ebben a világban. Mi az értelme ennek a földi életnek? Ezek közül a kérdések közül, ha nem adunk választ rájuk, akkor az ember élete nem lesz egész. Az ember élete egy sodródás lesz, egy üresség lesz. És ezekhez az előbb említett kérdésekhez az is hozzá tartozik az, hogy ki vagyok én valójában? Milyen vagyok én? Milyen ember vagyok én, akinek le kell élnem ezt a földi életet? És akkor jutunk ahhoz a kérdéshez, hogy bűnös ember vagyunk. Isten teremtménye, Isten által egy csodálatos cél érdekében megteremtett ember, az ő jelleméből és az ő akaratából fakadó értékeket élhetek meg ebben a földi életben, de nagyon lemaradok ettől a céltól, ezektől az értékektől, mert az embert lehúzza a bűn, tönkreteszi a bűn az ő életét. A bűnt csak Isten módján lehet rendezni. Azért, mert a bűn nem csak az ember problémája, személyes problémája, hanem az Istennel való kapcsolatának a problémája is. És ezért a bűn kérdését nem lehet megoldani, csak úgy, ahogy Isten ezt megszabta, meghatározta, jónak látta. A Zsoltár, amit olvastunk, Dávidnak a bűnből való szabadulását írja le. Nem tudhatjuk pontosan, hogy melyik bűn esetével kapcsolatos, melyik vétkével kapcsolatos. Lehet, hogy éppen a Betsabéval elkövetett bűnévesz kapcsolható, mint az 51. Zsoltár. Itt nincs megemlítve, de valószínű, hogy Dávidnak is voltak bűnei, olyanok, amelyek meg vannak írva a Szentírásba, és olyanok is, amelyek nem voltak, és nincsenek megírva a Szentírásba. Dávid azonban nem azért nagy ember, mert vétkezett, hanem azért lett nagy ember, Isten kezébe hatalmas eszköz, mert ha vétkezett is, el tudta rendezni. És a Zsoltár tanúsága szerint meg tudta vallani az ő bűneit, és miután megvallotta bűneit, ezért szabadulást kapott. Testvéreim, nem arra indított az Úr erre a délutánra, hogy tanítást adjak a bűnről, a bűnvallásról, a megtérésről és a lelki szabadulásról. Arra indított az Úr, hogy mondjak egy buzdítást azoknak, akik most meg vannak terhelve bűneik miatt. Mert tudom, hogy vannak ilyenek közöttünk. Lelki életünk egyik legnagyobb nyomorúsága, legnagyobb terhe, hogy nem igyekszünk a mi bűneinket rendezni az Istennel. Nincs bennünk az a lelkület, amelyik a próféta egyik szavából kiderül, hogy ne örülj ellensége, mert ha elestem is, feláll. Mert mindnyájan akármilyen jók is lennénk, és fejlettek lennénk a lelki életbe, és tapasztaltak, és érettek, nem tudjuk elkerülni, hogy ne vétkezzünk. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn bennünk, akkor magunkat csaljuk meg, és az igazság nincsen bennünk. Nem ez a kérdés, hogy van bennünk bűn, vagy nincs bennünk bűn, hogy vétkezünk-e, hanem az a kérdés, hogy ha vétkeztünk, akkor mit teszünk utána? És azzal csap be bennünket az ördög, hogy ne rendezzük hamar a bűneinket. És ezért meg vagyunk terhelődve, ezért nincs lelki erőnk, ezért nincs örömünk, ezért nincsen szabadságunk, és minél tovább nyújtjuk ezt az állapotot, amiben vagyunk, annál erőtelenebbek és annál levertebbek leszünk. Hát miért nyújtanád ezt tovább? Miért hagynád magadat ebbe az állapotba, mikor Isten mindent lehetővé tett azért, hogy senki ne maradjon a bűnbe? Hogy megtérhessünk a bűnből. Hogy megszabadulhassunk. a bűnöket, a vétkeket, a bűnös cselekedeteket, amiket elkövetünk, azokat megbocsáthatja az Isten. Az Úr Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotán, azért ontotta az ő vérét, hogy legyen bűnbocsánat. Mi ne kelljen terheket viseljünk, mi az ő gyermekei, hanem legyünk szabadok. Ő a mi megváltónk, a mi szabadítónk. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét bűneiből. És aztán arra is van megoldás, arra a bűnre, ami bennünk lakik. Nem csak amiket elkövettünk, hanem azokra, amik a tagjainkban vannak, ami a természetünkhöz nőtt. Ami a mi lelkünket mélyen megsértette és megbetegítette, mint a vas a rozsdát úgy, a rozsda vasat úgy megemésztette és beleevődött az életünkbe. Ettől is van szabadulás. Legyünk tehát szabadok. Szeretném, ha mindenki érezné Istennek a szeretetteljes buzdítását ezen a délutánon, hogy lépjünk a Dávid nyomába, aki azt mondta magába, hogy elhatároztam, hogy bevallom vétkemet az Úrnak. Mert bűnben élni, bűnterhe alatt lenni nem jó. Nem erre hívott bennünket az Isten. Nem arra hívott bennünket, hogy csak jogilag tartozzunk hozzá, úgy, mint megváltott emberek, és egész életünk alatt roskadozzunk, és süllyedezzünk, és küszködjünk egyik bűnből a másikba. Hanem azért, hogy legyünk szabadok. Hát biztos, Dávid is bizonyságot tesz arról, hogy nem jó a bűnben élni. Ahogy egy régi ének mondja, testvér, a bűnben élni nem jó. Ám az Úrban élni boldogító. Egy régének mondja ezt, de ez igaz, ezt mondja az ige is. Nézzük meg Dávid bizonyságtételét, hogy mit mond arról, hogy milyen állapota volt neki a vétkezése és a bűnvallása között. Hát Dávid nem énekli meg, nem foglalja Zsoltárba mindazt, ami a bűnnek a következménye, amivel jár a bűn, ami történik akkor, amikor az ember vétkezik. Ez egy nem egy teológiai értekezés, nem egy tanítás arról, hogy mi történik, amikor az ember vétkezik, hanem annak a leírása, hogy ő szubjektív módon, személyesen hogy élte meg azt, hogy vétkezett, mi történt vele addig, milyen érzése, milyen lelkiállapota volt neki, addig, ameddig el nem tudta határozni, hogy megvallja az Úrnak az ő bűneit. Testvéreim, a Zsoltárból is látjuk világosan, hogy az a legjobb dolog, hogyha a vétkezésünk után hamar megvalljuk a mi bűneinket. Hamar. Mert leterheli az életünket. A bűn teher, ami a lelkünkre ül, megszakítja az Úrral való kapcsolatunkat, elgyengíti az életünket, és hát ne maradjunk ebbe az állapotba, hamar. Azt mondja Dávid, hogy volt idő, amíg elhallgatott. Volt idő, ameddig nem mondott semmit. Volt idő, ameddig magába tartotta. Volt idő, ameddig el akarta titkolni. És örült, jó volt neki addig? Nem. Dávid leírja, hogy milyen állapota volt. Azt mondja, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Reál nehezedett, rám nehezedett az Istennek a keze. És lehet, hogy Dávid megpróbálta elvégezni a királyi teendőit, adminisztratív dolgait, családi ügyeit, és közben pedig a lelke meg volt terhelve. Érezte, hogy nincs kedve. Egy érzelmi nyomottságnak az állapotába volt. A kedvtelenségnek az állapotába volt. És ha marad tovább ebbe az ember, akkor eljut a depressziónak az állapotába. Amikor hagyjatok békén, nincs kedvem, nincs erőm, nincs energiám, mert a bűn ezt teszi az emberre. Ilyen állapotban volt Dávid. De nem csak Dávid kerül ilyen állapotba. Nem tapasztaljuk magunkról, hogy milyen kedvtelenné tesz bennünket, milyen nyomottá teszi a lelkünket, amikor vétkezünk. Mi idegesek is leszünk bele, ingerlékenyek leszünk bele. Nem tudunk kedvesen viszonyulni az emberekhez. Nem tudunk aludni, nyugtalanok vagyunk. Félelem van a szívünkben. Kilátástalanság van előttünk. De hát nem kell ez így legyen. Ennek véget lehet vetni. A hitetlen ember általában könnyen veszi, ha vétkezik. Ez a Zsoltár nem a hitetlen emberekről szól. Nem azokról szól, akikről Dávid más helyen ír, hogy azt mondja a bolond az ő szívéből, hogy nincs Isten. Se nem azokról szól, amikről más Zsoltárban olvasunk, hogy hát a gonoszoknak jól megy a dolguk. Még a hívőket is megrendíti, hogy milyen jól megy a dolguk, és hogy egész életükben nincs semmi problémájuk, és én pedig, aki a tied vagyok, tele vagyok bajjal, nyomorúsággal. Ez nem olyan Zsoltár. Ez leírja a hívő embernek a lelki érzelmeit. És mi nem vagyunk olyanok, hál' Istennek, hogy nem vagyunk olyanok, mint a világiak, akik nem is veszik észre, amikor vétkeznek, akik nem éreznek semmi terhet, akik próbálnak előre menni. Persze az ő lelkük se bírja sokáig a bűnnek a terhét. Előbb-utóbb az emberi lélek nem fogja kibírni. Valahol ki fog robbanni. Valahol össze fog törni. De mi, hívő emberek, nagyon érzékenyek kellene legyünk. Belerezdül a lelkünk. Tudósok építettek olyan műszereket, amelyek a földnek a rezgését ki tudják mutatni. És ha valahol messze földrengés van, akkor a szeizmikus méréseket mérő állomáson rögtön jeleznek a műszerek, hogy valahol mozog a föld. És ilyen kell legyen a hívő ember lelkiismerete. És ha a te lelkiismereted ilyen is, és nyugtalan vagy, mert elkövettél valamit a múlt héten, és még nem rendezted el, akkor ez jó állapot, de nem kell megmaradni ebben az állapotban. Ha pedig kezd belenyugodni a lelked, ha kezd megterhelődni, megkeményedni a szíved, hogy a múlt héten is vétkeztél, és azelőtt is, és azelőtt is, és kibírtad, és jó volt, és hát egy kicsit kellemetlen, de ha még maradsz tovább, akkor hát ha elfelejted. Ha ilyen állapotban vagy, akkor nagyon rossz állapotban vagy. Mert Dávid azt mondja, hogy rám nehezedett az Istennek a keze. Milyen érzés az, mikor az ember úgy érzi, hogy a csontjai ki vannak száradva. Mint mikor valaki megy, és a nap hevétől el van tikkadva. Hát ilyen a vétkezés és a bűnvallás közötti állapot. Dávid beszél arról is, hogy megtalálta a megoldást, és azt mondja, hogy bevallottam az én bűneimet az Úrnak, és megnyertem a bűnbocsánatot. Ha az ember vétkezik, legjobb, ha megvallja a bűneit. Azt mondja Dávid, nem takargattam. Miért megtehette volna Dávid, hogy takargassa? Meg, persze. Csak a kérdés az, hogy meddig lehet takargatni a bűnt? Egyszer úgyis elő fog jönni. Hát a Betsabéval történő dolgokat Dávid nagyon jól takargatta, de hál' Istennek, hogy nem tudta teljesen eltakarni. Hála Istennek, hogy volt valaki, akit indított az Úr, és elment Dávidhoz, és előhozta, félrehúzta a takarót. És úgy néz ki, hogy megszégyeníti Dávidot, de Dávid nem haragszik ezért Nátánra, hanem megalázkodik, és megtér. A példabeszédek könyvében azt olvasjuk, aki elrejti a bűnét, azzal mi lesz? Annak nem lesz jó dolog. Aki megbánja és megvallja, az pedig irgalmasságot talál, vagy bocsánatot nyer. Miért takargatná az ember a bűneit? Miért? Hát azért, mert jobban fél az emberektől, mint az Istentől. Mert az ember nem arra gondol, hogy Istentől rejti el a bűneit, hanem az embertársaitól. Ha megkérdeztük volna Dávidot, amikor vétkezett, és azt mondtuk volna neki, Dávid, gondolt, hogy Isten elől el lehet ezt rejteni? Ó, nem is, Isten elől akarom elrejteni. Én az emberek elől akarom elrejteni. Hogy nehogy kiderüljön, hogy megöltem Uriást. Nehogy kiderüljön, hogy mi történt. Amikor az ember ilyen állapotba kerül, jobban fél az emberektől. Jobban fél, hogy mit mondanak róla. Jobban fél, hogy elveszíti a presztízsét. Jobban fél, hogy kiderülnek a dolgok, és emiatt szégyenkeznie kell. És nem szégyeli magát az Istentől. Nem gondol arra, ahol ahogy másik helyen mondja az ige, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Ezt is Dávid mondta. Egyedül te ellened vétkeztem. Hát szégyeljük mi jobban az emberektől a bűneinket, mint Istentől? Ne szégyeljük. A másik dolog, amiért valaki rejtegetni akarja a bűneit, az, hogy nem akar tőle megszabadulni. Vagy lehet azt mondja, nem akarok tőle még most megszabadulni. Ugye a sátán azt fogja neki sugni, hogy úgy mondja, hogy nem akarok még most. Mert nem jön azzal Isten gyermekének, hogy hát soha nem akarok megszabadulni, én bűnben akarok meghalni, el akarok kározni. Ez nem fogja mondani a sátán neki, hanem azt, még ne szabadulj meg, majd egy kicsit később. Csillapodjanak le az érzéseid, a hangulatod, a gondolataid, most még kedved sincs imádkozni, ugye vétkeztél, várjál egy kicsit, és akkor majd később. Nem akar igazán megszabadulni. De valójában a megvallás által kapunk szabadságot. Amikor odállunk az Isten elé, és azt mondjuk, Uram, vétkezte. Amikor elmondja, egyetértünk Istennel azzal, hogy amit tettünk, az rossz. Amikor nem takargattuk, nem magyarázunk. Bizonyos esetekben még az embereknek is meg kell vallani, mert az ember szíve nagyon nehezen tud megszabadulni a bűntől bizonyos esetekben. Nem azért, mert Isten nem bocsát meg, csak ha mindenkinek megmondjuk. Hát ha úgy vétkeztünk, hogy valakit megbántottunk, akkor bocsánatot kell kérni. De Dávid nem csak Betsabétól kért bocsánatot, amikor vétkezett, nem csak Uriás rokonaitól kért bocsánatot, hanem befoglalta egy zsoltárba, és elénekelt mindenki előtt. És tudta az egész udvara, és látták, hogy bőtöl, és látták, hogy imádkozik, és látták, hogy töri magát. Miért? Mert a szívünk olyan, hogy van, amikor akkor szabadulunk fel, ha el tudtuk mondani valakinek. Mert az elmondással olyan, mint amikor egy világosságot hozunk. Egy plusz világosságot hozunk arra, amit elkövettünk. Nem járunk a sötétségbe, nem szeretjük a sötétséget. Kijövünk a világosságra. És elmondjuk az Istennek, egyetértünk vele. Eljövünk az ő világosságába. És mikor elmondjuk egy másik testvérünknek is, akkor a világosság még nagyobb. És kihozzuk a világosságra. Lehet, hogy úgy kell tegyél. Megmondjad másnak is, hogy segítsen a felszabadulásba. Segítsen átélni a szabadulásnak az örömét. Segítsen elhinni, hogy az Úr megbocsátott neked. Segítsen letenni. Segítsen megszégyenülni, ha kell. Segítsen abban, hogy erőt kap, hogy ellenállj máskor a bűnnek. Jó tehát, ha az ember vétkezik, ha bevallja az ő bűneit. Mert a bűn hűtlenség. Testvéreim, Dávid itt úgy fogalmazza meg, hogy bevallottam hűtlenségemet. Igaz, hogy a bűn Isten parancsolatainak az áthágása is, de mi, akik hívők vagyunk, és Isten gyermekei vagyunk, számunkra a bűn igazán hűtlenség. Mert Isten gyermekei lettünk, bekerültünk az ő családjába, vagy ahogy mondja Pál apostol, hogy mi vagyunk a vőlegény menyasszonya. És amikor vétkezünk, és itt érkezünk a bűn kérdésének az érzelmi oldalához, és azt látjuk, amikor vétkezünk, hogy hát nem csak egy univerzális, erkölcsi szabályt szektünk meg. És jaj, mi lesz velünk, amikor az ítélet elé kerülünk. És jó lesz ezt elrendezni, hogy nehogy megítéljen bennünket Isten, mert erkölcstelenek vagyunk, és nem tartottuk be az ő törvényét. Hanem érezzük a szívünkbe, hogy megsértettük a szeretetet. azt, aki szeret engem, aki meghalt értem, hogy megbocsáthassa az én bűneimet, hogy eltörölhesse az én bűneimet, és én képes voltam jobban szeretni a kívánságaimat, és ragaszkodni a bűneimhez. Micsoda szégyen, micsoda fájdalmas dolog ez. Töröld el az én hűtlenségemet. Testvére, ha itt vagy ezen a délutánon így megkötözve, terhelve a bűntől, érzed ezt a hűtlenséget a szíved? Hát mivel szolgált rá az Isten, hogy te megmaradj a bűneidben? Hogy így elfordulj tőle? Tett ő valami rosszat vele? Nem szeretett? Utál? Haragszik rá? Gyűlölt téged? Nem, Isten szeret bennünket. Aztán Dávid azt mondja, hogy elhatároztam, hogy bevallom bűneimet az 5. versben. Ha tudod, hogy vétkeztél, akkor ne várd más egyébre, határozd el, hogy bevallod az Úrnak. Le fogsz térdelni, imádkozni fogsz, keresel egy csendes helyet, vagy itt most, ahogy hallgatod az igét, vagy mindjárt, mikor imádkozásra kerül a sor, határozd el, bevallom az Úrnak. Megmondom. Sokszor azzal csap be a sátán, hogy várunk valamire. És várunk egy érzelmi lökésre, várjuk, hogy jobban fájjon, várjuk, hogy jobban át tudjuk gondolni, várjuk, hogy még nehezebb legyen a lelkünknek. Dávid nem várt ezekre a dolgokra. Hanem azt mondja, elég volt már ezekből, már így is elég rosszul érzem magam, már kiszáradtak a csontjaim, és egész nap jajgatnom kell, és éjjel és nappal rám nehezedik az Isten keze, most már nem marad egyéb hátra, csak hogy elhatároz. Egy akarati lépés. Megteszem. Kinyitom a szám, letérdelek, imádkozom. Megmondom az Úrnak, hogy bocsásson meg. Ezt kell tenni. És erre bátorít is bennünket maga ez a Zsoltár is. Mikor Dávid felszabadul, azt mondja utána 6.-7. versbe, ezért hozzád imádkozzik minden, imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Bátorít bennünket az ige. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Ha eljut oda, hogy az ember, hogy megszabadul az ő bűnei terhétől, akkor jöhet bármi, semmi se fog ártani neki, a nagy vizek is jönnek, nem ér el fel hozzánk, mert a bűnbocsánattal Isten annyira felemel bennünket, és megtölti a szívünket örömmel és szabadsággal, hogy minden lemarad. És valóban úgy van, testvéreim, a bűn problémája mellett minden más probléma eltörpül. Az anyagi kérdések, az egészségi kérdések, minden más dolog. Kevesebb, mintha rendezetlenül maradtak a bűneik. A bűnbánó embernek Isten megbocsát. Mert azt mondja Dávid, hogy elhatároztam, hogy megvallom bűneimet, és te pedig elvetted tőlem, levetted rólam bűneimnek a terhét. A Bibliában a bűnbánat soha nem érzelmi dolgot jelent csupán. Néha találunk a Bibliában olyan felszólítások, hogy tartsatok bűnbánatot. Ez nem csupán azt jelenti, hogy legyünk szomorúak. Hát biztos, ha valaki látja, hogy hűtlenséget követett el az Isten ellen, akkor szomorú is fog lenni. Nem lehet vidáman megtérni. Nem lehet vidáman megvallani a bűneinket. De ugyanakkor nem csak a szomorúság kell hozzá, nem csak érzelmi dolog, hanem amikor azt mondja, hogy tartsunk bűnbánatot, az ige azt mondja, hogy legyen benne bánat, legyen benne bűn megvallása, legyen benne a bűntől való megváltozásnak az akarása, együttesen ez az. És amikor így jön egy ember az Istenhez, akkor megbocsát neki. Még lehet, hogy az érzelmeink össze-vissza vannak, de ha kimondtad, ha megvallottad, ha meg akarsz szabadulni, akkor megbocsát az Úr. És ha elhiszed, akkor jön a szabadulásnak az öröme is. Azt mondja az ige, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, és eljön az Úrtól a felüdülés ideje. Ugye milyen nagyon várod a felüdülésnek az idejét, a frissességnek az idejét. Azt mondja egy másik helyen, a töredelmes és bűnbánó szívet, ezzel mit csinál az Isten? Nem veti el. Nem veted meg. Hát mit csinál vele? Magához öleli. Megbocsát neki. Ezért mondjuk, mondjad, hogy elhatároztam, hogy megvallom a bűneimet az Úrnak. Zsoltár beszél a bűnbocsánat áldásairól is. Lehet, hogy erről nem is kellene már beszélni, ha nem először vallottad meg a bűnödet az Úrnak. Tudod, hogy miben áll a bűnbocsánatnak az áldása és az áldásai. Először is azt mondja az ige, hogy boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét. Boldog, áldott. Helyes állapot az. Ez az igazi. Erre teremtett az Isten bennünket. Ez az a harmónia, ami kell legyen a teremtő és a teremtő között. Boldog ember az, akivel ez történt. Mert ekkor félre lett téve az akadály az útból. Azt mondja, nincsen az ő lelkében semmi álnokság. Ézsaiás azt mondja, a ti bűneitek választanak el titeket az istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előttetek, és nem hallgatott meg. Látjuk benne azt, hogy távolság van az ember és Isten között, elrejti az Isten az ő orcáját, és nem hallgatja meg az imákat, mert ott van egy akadály köztünk és Isten között. És amikor Isten megbocsát nekünk, akkor abban az áldásban van részünk, hogy ez az akadály félre van téve. Aztán tovább menve, az ige azt mondja, hogy megszűnik az adósságunk. Nagyon szépen írja Pál apostol a Kolossai levélben, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki a mi bűn kérdésünknek a megoldója, megváltónk, eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, és odaszegezte a keresztfára. Képzeld így magad elő. Elé ezt a képet. Ott van a kereszt a Golgotán. És ott van egy írás, és rá vannak írva a bűneid, vagy rá van írva az a bűn, ami most téged terhel. És ez emiatt adós vagy. Adósa vagy az Istennek, mert nem úgy cselekedtél, ahogy akarta. Nem az ő szentsége szerint cselekedtél, nem az ő kívánsága szerint cselekedtél, nem az ő szeretetét viszonyoztat. És ezért adósa vagy az Istennek. És hogy fogod te ezt megfizetni? Nem elég, hogy többet nem fogok vétkezni. Az ott van az az adósság, oda van írva. Az adósság akkor is megmarad, ha nem veszel fel több kölcsön. Először azt törleszteni kell, meg kell adni. És jön az Úr Jézus, veszi a te adós leveledet, és oda teszi a kereszthez, és oda szegezi. És azt mondja, hogy nem érvényes. Meg van adva az adósság. Milyen áldás ez. Ebből jön a felszabadulás érzése, és az örömnek az érzése. A másik aspektusa ez, ennek az, hogy vége van a perünknek. Mert nem csak, hogy adósok vagyunk, hanem Isten perbe fog bennünket. A per az ítéletnek az előjátéka, ugye? A per után mondják ki az ítéletet. És Ézsaiás próféta szintén ilyen képes beszéddel leírja azt, hogy Isten perbe hozza az ő népét. Gyertek, és törvénykezzünk. Gyertek, tartsunk ítéletet. De miért mondja ezt az Úr? Azért, hogy ha bűneitek skárlátpirossak is, legyenek fehérek, mint a hó. És amikor bevallottuk, és megbocsátott az Isten, akkor nem perelünk többet az Istennel. Nem vagyunk haragba vele. Eltöröltetik a per. Vége a pernek. Mert megoldódott a kérdés. Megoldódott az ügy. Jézus Krisztus által. Milyen áldás. Másik ugyanez, ehhez hasonlít. Nem rója fel a bűnt. Azt mondja itt az igében, hogy nem tartja számon a bűneinket. felróni. Meghagyták még az új fordításba is, meghagyták ezt a régi kifejezést, hogy nem rója fel a gonoszt. Egy kicsit változáson ment át ez a szó, de eredetileg azt jelenti, hogy nem listázza fel, nem írja, nem tartja számon. Mert rettenetes az, amikor Isten számon tartja bűneinket. És a Zsoltárokban többször előjön ez, hogy Isten számon tartja bűneinket. 130. Zsoltár azt mondja, Uram, ha bűnöket számon tartod, akkor mi van? Kicsoda maradhat meg? 90. Zsoltár. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket az orcád világossága elé, vagyis úgy gondolja az ember, hogy el vannak tusolva a bűnei, de jön Isten és oda teszi, reflektorfény állítja is, és ott van minden bűnünk felsorolva. Milyen rettenetes az, mondja Mózes a 90. Zsoltárban. De milyen jó az az érzés, ami a 103. Zsoltárban van, amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi bűneinket. Hát milyen messze van napkelet napnyugattól? Nem tudom, csak az, hogy nagyon messze van. Nincs többé felróva mi bűneink. Milyen áldás. Aztán akkor, amikor a Zsoltárba befejezi Dávid a saját mondani valóját, megszólal az Úr is. És azt mondja, hogy számíthatunk az ő vezetésére. Megtanítalak, melyik úton kell járnod. Isten nem vezeti a bűnös embert. Isten csak azt az embert vezeti, akinek megbocsátotta a bűneit. A vezetés az Istennel való közösségünkből nő ki. De ha nincs vele közösségünk, akkor nincs honnan kinőjön a vezetés. De milyen jó az, amikor Isten tanácsol bennünket, hogy merre kell menni, mit kell tenni, hogyan kell élni, hogyan kell dönteni. Milyen áldás. És aztán ne beszéljünk az örömről. Amikor azt mondja, örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vígadjatok, mint ti igaz szívűek. A szabadulásnak az öröm. Azzal fejezem be, testvérem, hogy ahogy az Úr mondja itt az igében, ne legyetek oktalanok, mint a ló, vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképp nem közelít hozzá. Isten annyira szereti az embert, hogy ha nem hajlasz a szép szóra, megpróbál kényszeríteni. Persze egy bizonyos pontig, mert Isten soha nem fog úgy kényszeríteni, mint az ördög. De hoz az életedbe ösztönzéseket. Ne várd meg ezt. Ne várd meg egy csapást, ne várd meg egy próbát az életedbe. Ne legyél olyan, mint egy szamár, mint egy ló, akit ütni kell és vágni kell, hogy oda menjen, ahova akar. Isten nem akar így viselkedni vele. Ő azt akarja, hogy abban a szeretett viszonyban, amikor vétkeztél, megérzed, hogy vétkeztél, és azt is bocsánatot kérsz tőle. Nem azt akarja, hogy vétkezz, és akkor jöjjön majd valami fegyelmező eszközzel, és megverjen téged, hogy végül belássad. Ne legyetek ilyen. Őszinték legyetek.
Let's go.
köszönetet és hálát mondunk neked, édes mennyatyánk, ezért a mai napért is. Köszönöm, Uram, a sok áldást, amit te tőled kaptunk. Köszönjük az igei üzenetet, és kérlek, Uram, hogy segítsél meg, és áldjál meg mindnyájunkat, hogy amit itt hallottunk, meg tudjuk őrizni a mi szívünkben. És kérlek, Uram, hogy az elkövetkezendő héten is te légy velünk, őrizd meg a mi szívünket a sátántól, és ha elbotlunk is, tudjunk hozzájönni őszinte bűnbánó szívvel. Kérlek, Uram, eképpen őrizzél meg mindnyájunkat. Amen.
Amen.